A miskolci Csontos László hétköznapi katonahősöket mutat be a magyar történelmen átívelő kisregény trilógiájával. Foglalkozik a Muhi csatával és a tatárjárással, elkalauzol bennünket a Buda török aluli felszabadulása utáni időkbe, majd az 1848-49-es vérzivataros időszakba is. Autentikus, részletgazdag képet fest szereplőiről, mindezt pedig rendkívül olvasmányos stílusban. A szerzővel beszélgettünk. Csontos László évtizedek óta foglalkozik újságírással, bizonyára sokaknak ismerős a neve, és mivel mi is ismerjük egymást régóta, maradnánk a tegeződésnél a beszélgetés során. Most a kezemben tartom egy regénytrilógia egyik részét, Különleges küldetés, ez a címe, de ezen kívül még ugye született másik kettő is. Te hogyan fordultál az újságírás után a regényírás felé, ez hogy jött?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Úgy jött a történet, hogy én végül is két diplomás történész lennék végzettségem szerint, tehát mindig is érdekelt a történelem. Ugye írni meg valamilyen szinten tudok, és hát a olvasók majd eldöntik, hogy milyen szinten, és úgy gondoltam, mindig is érdekelt ugye a történelem, én soha nem hagytam abba, hogy az nem azon a szakterületen dolgoztam, de soha nem hagytam a történet, mindig olvastam, mindig felhasználtam, amit tanultam, és sokszor ugye a szakmámban is segített, illetve 4 évvel ezelőtt gondoltam én arra, hogy már annyi minden érdekességet halmoztam fel, hogy jó lenne egy kicsit visszaadni belőle esetlegesen egy regényben, és innen jött az ötlet, hogy magyar történelem egy részről, és akkor utána pedig, hogy egy olyan témát választottam, ami kötődik is Borsodabói Zemplén megyéhez, egyébként mind a 3 regény témájában kötődik. Az első volt az Ezüstkard kék mezőben, ez a tatárjárás idején játszódik, és ugye sajnos ugye mindenki tudja, hogy 1241-ben ugye Muhinál verték meg a tatárok a magyar királyseregét, 4. Béla seregét, ugye, ami itt van a Sajó mentén Dél-Borsodban.
Milyen korokba, történelmi korokba kalauzolsz el minket a regényeidben?
Hát a magyar történelemnek a különböző koraiban, amelyik mind a 3 egyébként közel áll érdeklődésemhez. Az első, amint említettem, ugye az Ezüstkard kékmezőben ez a tatárjárás idején játszódik, egy fikciós regény, valós korhű környezetbe helyezett fikciós regény, tehát történetét nézve fikciós regény, néhány valós szereplővel, a többsége kitalált, illetve maga a cselekmény is a csata leírást leszámítva az természetesen egy kitaláció. Tehát a tatárjárást, ezt azért választott, mert a magyar történelemnek az egyik legmeghatározóbb eseménye, amit sajnos nagyon-nagyon kevésbé ismerünk. És ezért is választottam, hogy jó lenne kicsit mélyebben beleásni, az emberek felé átadni, hogy minek is köszönhető, hogy egyáltalán a magyarság túlélte, nem tűntünk el a népek viharában, mint a tatárok számtalan népe, amelyik egyszerűen eltűnt, megszűnt létezni. A magyarság pedig megmaradt. Ez volt az első, ugye a második a Bükki bújdosok, ugye már a neve is sejtett, hogy ez itt a közelben játszódik. Kora kuruckornak a vége, 1688-nak a tavaszán nyarán játszódó cselekmény, a Kecskelyúk barlanga, úgymond a központi helye, mivel aki járt arra, az nagyon jól tudja, hogy oda valamikor ugye akár nyájakat is be lehetett hajtani rossz idején, ez egy nagy kiterjedésű barlang, és tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a bújdosó szegény legények is ott táborozzanak. És ez megint egy olyan korszak, amikor ugye a törököt kiűzték, és ugye magyarság mire egy döbben rá, töröktől megszabadultunk, jött a német, ugye jött a Labanc, és akkor itt ebben a korszakban játszódik. A harmadik pedig ugye a legújabb regényem, az a Különleges küldetés, amit említettél is, ez 1849-nek a Véráztatta nyarán, ugye, ami gondoljunk csak arra, hogy tavasszal micsoda mámor volt a sikeres tavaszi hadjárat, amikor a osztrák seregeket majdnem teljes egészében kivertük az országból, 2 hónap múlva pedig már a gyász jött, mert ugye olyan erővel vonultak be az oroszok, amelyen ellen egyáltalán nem lehetett sikerreményében fellépni, hiszen tudni kell, hogy az akkor bevonuló orosz hadsereg, az a orosz és európai történelem legnagyobb orosz inváziós hadserege volt, sokkal nagyobb volt létszámában, mint amekkora részt vett a Napóleon elleni háborúkban, a persze Oroszország határán kívül. Mert más ugye 1812-ben otthon mennyien voltak, de hogy ekkora orosz hadsereg a korábbi történelem folyamán, korábbi 6-700 évben, hogy az oroszok megjelentek ugye Európában, mint hadviselőfél, sosem vonult ki egyetlen ellenség ellen sem. Ez is mutatja, hogy a magyar felkelés milyen komolyan vették, hogy egy ekkora hadsereg hadsereget küldtek a leverésére Paszkijevics hercegnek a vezetésével, és a történet szintén ugye a valós korban van behelyezve, ez szintén jelentős részben egy Borsodabolcs Zemplénben játszódik, hiszen Medgyaszón indul, aztán Tarccal, és akkor úgy jön itt Miskolcnak, aztán felmegy a Sajó völgyében, a főcselekmények Rudabányánál történnek, aztán vissza Miskolcnak, és úgy megy le, hogy a magyar honvédsereg vonult vissza őket, mindegy követve, úgy megy az Alföldön, hogy Debrecennek, utána le Aradig, ugye Aradtól Világos felé, majd ugye ott nem teszik le a fegyvert, annyit elárultok, jön Kis Jenő a magyar történetben, szintén egy érdekes esemény történt ott, aki jól, most nem lövöm le a poént, aki jól ismeri a történetet, az tudja, hogy mi történt Kis Jenőn, utána vissza Debrecen, és Tokajban ér véget.
Más-más történelmi korokban játszódnak a regények, de mi a közös pont, mi az, ami összeköti őket?
Több közös pont, az egyik az, hogy ugye magyar történelem, a másik az, hogy ugye jelentős részben egy Borsodabolcs Zemplén megyében játszódik mind a három, a harmadik, ami pedig összekötni, hogy ugyan mind a három kvázi úgymond, hogy a vereség és nem a győzelemhez kötődik, de egyúttal megmutatja azt is, hogy hogy harcoltak eleink, bemutatja a magyar virtust, ugye mert lehet, hogy elkoptatottnak ilyen tűnik, de ilyen is volt annak idején, hiszen enélkül nem lennénk itt. Megszűntünk volna, mint magyar nép, lehet, hogy beszélnénk románul, vagy beszélnénk szlovákul, ukránul, vagy németül, de beolvadtunk volna valahova. Hát valami kellett, hogy ugye megmaradjunk, és ugye ez a három regényen átível, ez a valami, ez a magyar virtus, ami kiolvasható belőle, és még ami érdekességként megemlítenék, hogy ugye, mint említettem, szerepel mindegyikben történelmi személyiségek, de elsősorban nem a tábornokokról szól, nem a hadvezérekről szól, hanem a kisemberről, a kiskatonáról, aki megélte, aki nélkül az egész nem ment volna végbe. Hiszen mit ért volna a vezér, ha egyedül kiáll, és nincs mögötte senki?
Nem dicső eseményekről, hanem inkább szomorú dolgokról, a történelem szomorú eseményeiről mesélsz. Ez tudatos választás volt, vagy ezt nem gondolkodtál?
Na, így direktben nem, hogy szomorú, és, de a végkicsengése mindegyiknek pozitív. Tehát ennek ellenére, hogy megmutatom, és nem én találtam ki, hanem a valóság, hogy ugye a szomorú, a vereség ellenére ugye ki lehetett belőle jönni pozitívan is. Ugye csak meg kell találni.
És miért a regényforma? Hiszen történelem szakon végeztél, akár egy tanulmányt is írhattál volna ezekről a korokról. Miért fikcióban gondolkodtál?
Hát van nekem tudományos publikációm is, de azért, mert történészként rengeteg tanulmányán, meg már mondom, például a tatárjárásról legkevesebb, de hogy közeledünk napjainkhoz egyre több van. Tehát ott az már viszonylag jól feldolgozott a kuruckor is, de 1848-49 meg tökéletesen fel van dolgozva a történelmi szempontból. Tehát inkább próbáltam az emberi oldalt megmutatni benne, a hétköznapokat, hiszen ebben nem csak a harcok vannak, hiszen a katonának, aki volt katona, az nagyon tudja, hogy a tevékenységen nagy része nem ebből áll, hiszen benne vannak a katonáknak a szórakozása, és például a katona nóták, korabeli, mindegyik persze megfelelő korabeli nóták, kuruc nóták, vagy 48-49-es honvéd nóták, akkor benne van például a korabeli, hogy mit ettek, tehát a főzés is, mert aki katona volt, tudja, hogy a katona mindig éhes, tehát enni kell ugye főzni, és akkor nyilvánvaló, hogy nyilván a tatárjára idején mondjuk nem lecsót ettek, mert ugye még a paprikát, paradicsomot nem ismertük, tehát a korhűételeknek megfelelően ez kicsit utána kellett nézni, hogy abban a korszakban ugye mit termeltek, milyen növények, húsok álltak rendelkezésre, illetve ugyan a kuruckornál, ott már könnyebb volt, mert abban az időszakban már volt egy-két leírt receptes könyv, tehát és ugye 48-49 meg már a legegyszerűbb, de ott is azért például, ami a hajdúságon átmegy, a eredeti slambucnak a készítése azért benne van például, és 32-szer nem rázzuk, hanem forgatni kell, és hogy mit jelent az a forgatás, tehát akár ilyen részletességgel, és mindez olvasmányosan. És ugye, mint mondtam, hogy a cél a pozitív kicsengés, tehát ezzel próbáltam leírni a népnek, a katonáknak az életét, a hétköznapjait, aminek egy része volt ugye a csata, a többi pedig az, hogy a idejének a nagy része, ugye, hogy a vonulásról, a felszerelésnek a készítésé, rendbetételével, a főzéssel, a rejtőzködéssel, és nagyon sok minden mással töltelt.
Mekkora előkészítő kutató munkát igényel egy ilyen regény?
Ez relatív, mert történész vagyok, nekem annyira nagyot nem igényelt, de azért utána kellett olvasni. Például tatárjárással kapcsolatban olvastam ugye angolul vagy magyarul elérhető kínai forrásokat, mert a magyarokat vagy az európai kódexeket azért már elég jól ismerjük. Viszont arról sejtelmünk sincs, vagy nagyon kevésbé ismerjük azt, hogy a másik oldalról mit írtak, és erre vannak, mert például a kínai krónikákban, hogy mi szerepel. Például az szerepel benne, hogy a Muhi csatánál a tatárok nagyon megizzadtak, a Batunak a testőre könyveiből sokat levágtak. Amit itt kevésbé tudunk, mert ugye csak a Rogériusznak a síralmas éneke alapján, ugye gondoljuk azt, meg tudjuk azt, hogy ugye a nép pusztult, éhezett, ugye arról már kevésbé tudunk, hogy a csatában a tatárok is meg voltak szorítva, vagy a legutóbbinál említeném például, ami a kozákokról, meg a huszárok vetélkedéséről szól, ugye a 1849 nyarán játszódó regényem, ott például a huszárokkal elég jó tisztában voltam, még mondjuk a kozákokkal is elég sok mindent olvastam, de elővettem Tolsztojnak a Kozákok című regényét, és elolvastam, hogy teljesen képben legyek a kozákoknak a viselkedésével, a gondolkodásával, mert egy dolog, hogy ránézek a képre, és látom a ruházatát, látom az egyenruháját, vagy tudtam, hogy hol csatáztak a doni kozákok, vagy mennyien jöttek be ugye az óriás orosz inváziós sereg, vagy a 12 lovassági ezredből 10 az doni kozák volt, de ugye az, hogy megértsem az ellenséget, a másik felet, ahhoz az ő fejével is látni kell a dolgokat, és Tolsztoj erre tökéletes.
Egy kicsit beavatsz minket a műhely titkokba, hogy hogyan írsz, mi az, ami megvan először, mondjuk a karakterek, vagy a történet íve, hogy honnan hová akarsz eljutni, hogyan írsz?
Történet íve van meg nagyjából, és akkor utána szépen kitalálom a karaktereket hozzá, amikor úgymond a főszereplők megvannak, akkor utána elkezdem írni, és akkor utána az ember nyilván, én legalábbis én úgy sem, hogy úgy színezem hozzá, nyilván, hogy még mindig beír az ember a kisebb szereplőket, ugye mellékszereplőket, illetve nyilván akkor a karaktereknél ugye főszereplők egy részét is, hogy hát kicsúnya szóval írva kiírja a regényből, hiszen nem mindig győzünk sajnos, ugye, mint a magyar történelmből is látszik, ugye, tehát sajnálatos módon a szereplők egy részétől menet közben el kell köszönni.
És mi a módszered? Hogyan írsz? Van egy meghatározott idő, hogy azt mondod, hogy nem tudom én most 9-től délig én írni fogok, vagy várod azt, amikor úgy jön a szöveg, megvan a fejedben?
Hát speciál, ha cikket írnék, akkor azt is mondhatnám, hogy akár most 8-tól 9-ig azt meg kell írni, és megírom, de ugye más a cikkírás, mint újságíró, és egészen más egy könyvet írni. A könyvhöz azért kell egy, mondjuk úgy, hogy ihlet nevezzük így. Általában az nekem este szokott jönni, tehát döntően általában este 6 után, éjfélig, amikor még tovább is, ugye leülök a számítógép elé, és akkor ugye ott ülök, ugye, és akkor szépen írok. Kvázi csend van, ugye nyugalom van, nem vonja legfeljebb a zene vagy a tévé szól a háttérbe, de semmi nem vonja el a figyelmemet, és akkor írok.
Ki az, akinek adsz a véleményére? Volt, akinek mondjuk megmutattad a kéziratot? Születtek azért nagyon szép ajánlások szakemberektől a könyvekhez.
Ők már utólag kapták meg, mikor készen volt. Természetesen sokaknak adok a véleményére. Konzultáltam is például történész barátaimmal, kollégákkal, illetve különböző szakemberekkel, akik úgymond abban a korokban vagy bizonyos szakterületeken jártasak. Tehát nyilván ez az anyaggyűjtésben benne volt, hogy konzultáltam velük.
És mennyire vagy még pepecselős, javítgatós, sokat javítasz, változtatsz rajta, vagy el tudod engedni, és azt tudod mondani, hogy kész, most átadom a nyomdának?
Történet el van engedve, tehát amikor leírtam és befejeztem, az úgy kerek a történet, viszont még utána javítgatni kell egyszer a helyesírásilag, másrészt stilisztikailag, ugye egyszer kevés, akkor kétszer elolvassa az ember, akkor elmegy a olvasó szerkesztőhöz, ő is megjavítgatja, ugye odaírja mellé esetleges megjegyzéseit, és akkor utána eldöntöm, hogy nyilván, hogyha vett le helyesírási hibát, vagy elütést, vagy ilyesmit, azon nincs mit gondolkodni, az természetes, hogy javítva van. Mondjuk, de hogyha tesz egy-két javaslat, vagy észrevételt, akkor nyilván a szerzőnek azon el kell gondolkodni, hogy akkor most az figyelembe veszi, vagy nem veszi figyelembe.
Kiknek szánod ezeket a könyveket? Fiataloknak, idősebbeknek? Mit gondolsz, kik forgathatják örömmel?
Hát én azt mondom, hogy bárki forgathatja, akit érdekel a magyar történelem, és vagy pedig szereti a kosztümös kalandregényeket. Tehát korhatártól függetlenül, amit külön ajánlok, az viszont a fiataloknak, hiszen ez bizonyos szempontból részemre egy misszió is a feléjük, mert tapasztaltam, hogy a magyar történelmet sajnos, különösebb a régmúlt időket egyre kevésbé ismerik. És hogy ezzel a hazafiságot, a lokálpatriotizmust szeretném erősíteni, ez egy felvállalt célom.
Neked voltak olyan olvasmányélményei gyerekkorodban, fiatalkorodban, történelmi regények, amik esetleg meghatározóak voltak, vagy elindítottak ezen
hogyne,
az úton?
Voltak természetesen, hát megtisztelőnek venném, hogyha azt mondják, hogy stílusában hasonlít mondjuk a Vörös Torint kincséhez, amit írok, vagy pedig az Egri csillagokat, ugye ez nekem gyerekkoromban kedvenc olvasmányaim közé tartozott, és ugye akkor nagyon örültem, hogy voltak olyan regények, amelyek átadták a magyar történelmnek a tiszteletét, a szeretetét, és egyben a tárgyismeretet is.
Különleges időket élünk ebben a járványhelyzetben, nem lehetnek rendezvények, író-olvasó találkozók, de hogyha változik ez a helyzet, tervezel-e ilyesmit, tervezel-e találkozni a közönséggel?
Sajnos most így lehetséges, ahogy most is történik. Korábban vártam, hogy megjelenjen a trilógiának mind a három kötete, addig nem akartam, úgymond volt forgalmazva, nem akartam kilépni. Most léptem ki vele, most sajnos így teljesen keresztbe verte ez a járványhelyzet, hiszen amint elkezdődött a könyvnek a könyvesbolti forgalmazása, kezden elkezdődött, pénteken lefújták. Hát ilyen a sors, c'est la vie, mondja a francia. Ez nekem, mint szerzőnek nem egy nagy öröm, nyilván az olvasónak sem, de tudomásul kell venni, hogy van, ami fontosabb ennél. Viszont könyvek elkészültek e-book formátumban is, tehát digitálisan, és egy webshopon keresztül jelenleg is, és korábban is elérhető volt.
Beszéljünk még arról is, hogy van egy honlapod is, tehát online is lehet téged olvasni, nem feltétlenül ilyen hosszabb formában. Van egy honlapod, ahol rövidebb írások jelennek meg. Mi ez a honlap, és milyen témákkal foglalkozol itt?
Igen, hát köszönöm szépen az érdeklődést. Amennyiben belefér, akkor elmondanám a címét is. Ezt a kazivilaga.com címen lehet elérni. Ez az én saját honlapom. Elsősorban történelmi témájú cikkek vannak fenn, de a helyi közélettől kezdve a sportig sok minden más is, bár mostanában ugye pont a pandémia miatt ugye a témakör azért sajnos leszűkült bizonyos szempontból, hiszen hiába jártam én sok helyen, az ember kicsit olyan visszafogja magát, mikor most a világ szép részeiről hogy írjon, mikor nem adott a lehetőség, hogy akinek kedvem van, mondjuk, hogy fogja magát és elmenjen. Tehát nyilván a téma választásban ott is kicsit behatárolt emiatt, de mondom, ott is a történelem a középponti téma, hát és akkor ott a világtörténelem, tehát nem csak magyar történelem, világtörténelem. Ma például annak van évfordulója, annak apropóján írtam véleményem szerint érdekes cikket, hogy 1944. április 26-án a Szóe, az angol titkosszolgálat két ügynöke, a németek által megszállt Kréta szigetén, a ottani legmagasabb rangú német katonatisztet, egy vaskeresztes tábornokot elfogott, és utána a németek tűvé tették ért az egész szigetet, de nem találták meg őket, ugye az ellenállás segítségével mindig eltűntek a németek elől, hiszen a görögök jobban ismerték saját szigetüket, mint a németek, és akkor utána, amikor már elcsendesedett, akkor egy gyorsjáratú hajóval egy éjszaka elvitték Egyiptomba, és utána ez például a Goebbelszi propagandával ez kivéthetetlen volt, úgymond a német katona ideálnak egy alulnézeti képet, tehát például ma erről írtam.
Most, ahogy hallgatlak téged, az a benyomásom, hogy te ezzel kelsz, ezzel fekszel, és a történelem az valóban egy szenvedély a te életedben, tehát lehet, hogy nem ebben dolgoztál az elmúlt évtizedekben, nem ezen a területen, de valójában te soha nem hagytad el.
Igen, ez így igaz, valóban szenvedélyem, illetve újságírói munkámban is használtam, hiszen számtalan olyan esemény volt, ami különböző történelmi megemlékezések, avatások, ahol ez nagyon jó jött, hogy én tudom, hogy miről van szó, nem pedig úgymond, amit ott hallom először, vagy éppen olvasom, amit mondanak.
Könyvek tekintetében milyen terveid vannak még? Lesz negyedik kötet?
Negyedik kötet lesz, de nem a trilógiának a folytatása, tehát ez ebből a szempontból lezárt. Most dolgozok egy falunak a monográfiáján. Egyelőre nem mondom, hogy meg majd, ha megjelenik, akkor remélem sikerül bemutatni. Tehát egy kis zempléni falunak a történetét, illetve a jelenét, hogy élnek most, arról szól, illetve ami regényként van a fejemben, az nem is igazi regény, hanem egy olyan könyv, aminek valószínűleg ez a munkacíme a fejemben, hogy Az én megyém. Az én megyém, nekem elég sok közöm a Borsodabolyi Zemplén megyéhez, és nem egy klasszikus megyetörténetet szeretnék írni, hogy az ősember lejött a fáról, és ugye napjainkig mi történt vele, ugye melyemből már van 5 millió, hanem egy olyan szeretnék csinálni, amelyikben egy-egy településhez kötődően eseményeket veszek ki, vagy pedig épületeket, de az élet minden területéről, tehát nem csak történelmét, hanem mondjuk ipartörténet is belét, vagy a ómossai hámornak a történetét, hogy jött létre, vagy a hámori tótnak a keletkezését, ugye az egy mesterséges tó, vagy olyanokat, hogy gyakorlatilag mindenki tudja, hogy a leghíresebb magyar huszár az a Hadik András tábornok volt, aki ugye megsarcolta Berlint. De azt már nagyon kevesen tudják, hogy Gvadányi József, a másik leghíresebb magyar huszár, az itt született megyénkben, Rudabányán. és ennek ugye egyébként tudományok számon tartja, mert szobra is van, de ettől függetlenül kevesen tudják, és ilyen kötődéseket, ilyen lokálpatrióta dolgokat fogok belevenni, hogy természetesen Sárospataknál a Rákóczi várat, nyilván szerepelni fog benne valamilyen szintén a Diósgyőri vár, szerepelni fognak benne például a csaták, mint 1849-nél maradva ugye a tarcali csata, amikor Klapka megállította a Slikhadtestet Tarcalnál, és ott fordult elő az a különleges eset, hogy mind a két oldalon harcoltak lengyelek, és pont a Kápolnánál fent volt a csatának a legnagyobb heve, amikor kiderült, hogy egyik oldalon is lengyel van, és a másikon is, és akkor meg elült a csata, mert ugye megálltak, hogy lengyel lengyelre nem lő. És ilyen különleges helyzet volt, és akkor azon múlt, hogy melyik ér fel előbb, egy osztrák csapat ér fel, vagy egy magyar csapat, és a magyar honvédek értek fel hamarabb, és akkor ők nyerték a csatát.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad mindezt. Remélem, hogy sikerült kedvet csinálni a regény trilógiához, illetve a további kötetekhez is. Izgatottan várjuk majd a folytatást.
Hát én köszönöm az érdeklődést, és bízom benne, hogy minél többen olvassák. Nem csak azért, mert ez nekem jó, hanem azért is, hogy ezzel valamit adni tudok, úgymond az olvasóknak.